A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk Pál apostol korintusbeliekhez írt első leveléből, a 17. verstől a 31. versig. Hallgassuk Isten igéjét. Egyébként, amint kinek-kinek az Úr adta, és amint kit-kit elhívott az Isten, úgy járjon. Én minden gyülekezetben így rendelkezem. Körülmetélten hívott el valakit az Úr? Ne rejtse el! Körülmetéletlenül hívott el valakit? Ne metéljék körül. A körülmetélkedés semmi, és a körülmetéletlenség is semmi, hanem az Isten parancsolatainak megtartása. Kiki maradjon meg abban a hivatásban, amelyben az elhívás érte. Rabszolga állapotban hívott el az Úr? Ne gondolj vele! Még ha szabaddá is lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úrnak szabadosa. Hasonlóképpen a szabadságban elhívott a Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek rabszolgái. Kiki, amilyen állapotban nyerte az elhívást, atyám fiai, abban maradjon meg az Isten előtt. A hajadonok felől ugyan nincsen parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, amint akit az Úr irgalma alkalmassá tett arra, hogy hitelt érdemeljek. Úgy ítélem azért, hogy a küszöbön álló szükség miatt jó az embernek úgy maradnia, ahogyan van. Feleséghez vagy kötve? Ne keress elválást. Feleség nélkül maradtál? Ne keress feleséget. De ha feleséget veszel is, nem vétkezel. És ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban nyomorúságuk lesz a testükben, én pedig megkímélnélek titeket. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő igen rövid. Ezen túl azért, akiknek feleségük van, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. És akik örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak, mintha maguknak semmit sem szereznének. És akik e világgal élnek, mintha nem élnének vele, mert elmúlik a világ ábrázata. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, megértését, szívünk befogadását. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, mert minden élethelyzetben hozzád emelhetjük a szívünket, kereshetünk téged. És nem keresnénk, ha te réges-rég nem nyitottad volna meg a szemünket, hogy itt vagy velünk és mellettünk. Áldunk téged, Urunk, mert közösséget vállalsz velünk. Áldunk téged, mert benned van a szeretet forrása, benned van az irgalmasság forrása. Áldunk téged, Urunk, mert erőnk vagy, gyönyörűségünk vagy. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, és hozzád tartozunk. És arra kérünk téged, hogy te, aki jól ismered a mi szívünket és lelkünket, pontosan tudod, milyen élethelyzetből, s miként érkeztünk ide. Arra kérünk, teremts csöndet bennünk. Hiszen azért jöttünk, hogy találkozzunk veled. Könyörülj rajtunk, s ajándékozz meg szent lelked jelenlétével bennünket. Amen. Fennállva, hallgassuk meg Isten igéjét az imént hallott részből Pál apostol korintusbeliekhez írt első levelének, 7. részéből a 29-től a 31. terjedő verseket. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő már igen rövid. Ezentúl azért, akiknek feleségük van, úgy legyenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, és akik örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak, mintha nem maguknak szereznének, és akik e világgal élnek, mintha nem élnének vele, mert elmúlik e világ ábrázata. Amen. Miért nem szabadította föl Jézus a rabszolgákat, és miért nem kezdett valamiféle szabadságharcot a rabszolgák fölszabadításáért egyáltalán? Milyen dolog az, hogy a kereszténység és az egész új szövetség mintha nem törődne a rabszolgákkal, miféle embertelenség ez? Ezt mondta néhány hónappal ezelőtt valaki, aki a kereszténység titkait kutatta, és mélységesen föl volt háborodva azon, hogy Jézus meghagyja az emberek közötti társadalmi különbségeket, és meghagyja ezeket a feszültségeket, és nem akart egyenlővé tenni mindenkit. Egészen másféle síkon gondolta Jézus megoldani, vagy akarta Jézus megoldani az emberek különbségének problémáit. Ez a most olvasott rész, tudjuk jól, hogy a tegnapi, meg a mai új szövetségi igénknek egy-egy részlete, gondolom, hogy többen olvasták tegnap is, ma is. Ez a levél nagyon éles társadalmi helyzetben fogalmazódott, és nagyon éles társadalmi különbségek között segít a gyülekezetnek eligazodni a maga bajaiban, a maga lehetőségei között, a maga élete során. Jó tudjuk, hogy Korintus nyüzsgő nagy, ókori kereskedőváros volt Görögföldön, és nagyon nagy dolog volt, hogy abban a nagyvárosban született egy keresztény csoport, született egy keresztény gyülekezet. Ez a levélrészlet, amit itt olvasunk, kiderül a korábbi részekből, hogy Pál apostol válaszol kérdésekre, amit a gyülekezet neki föltett, és megkérdez tőle, hogy konkrétan mik voltak ezek a kérdések, és miről szóltak ezek a kérdések, csak közvetve derül ki, nem tudunk róla, elveszett ez a levél, csak ezekből a válaszokból sejthetjük, hogy mi mindent kérdezhetett a gyülekezet Pál apostoltól. Számomra ennek az igének ez az első üzenete, hogy a korintusiaknak kérdéseik vannak. A korintusi gyülekezetnek fontos az, hogy egy pogány világban, ahol némelyek Zeust imádják, meg Apollót, meg némelyek sokféle istent követnek, istenséget, bálványt követnek, a görög istenpanteon alkotó részeit, eközben Krisztus követővé válik egy gyülekezet egy pogány világ kellős közepén. Hogyan is élje meg a maga kereszténységét? Hogyan is tudja egy pogány környezetben megélni az ember a Krisztus követését? Hogyan lehetséges megmaradni Krisztus mellett egy egészen másféle, ezzel homlok egyenest más, és ezzel egészen szembe helyezkedő közegben? Akár csak a napjaink kérdése, hogyan lehet megállni a helyünket Krisztus követőként, hogyan lehet megélni az életünket Krisztus követőként. Egy egészen másféle értékrendű, egészen más sugalló világban, egy egészen másféle törvényszerűségek szerint működő világban, hogyan tudunk mi Krisztus követők lenni, és hogyan tudunk mi keresztjének lenni. Elég nagy volt az űrzavar nyilván az emberek szívében és lelkében akkor, hiszen gondoljunk bele, hogy egy sok istenhitű pogányvilágban egyszerre csak megjelenik Krisztus, és Krisztus követésére indít sok embert, de ez azt is jelenti, hogy előfordulhatott akár egy családban, hogy az egyik ember mondjuk Apollót vagy Zeust imádta, a másik Krisztust. És Krisztus felé fordult. Az egyik szívbaj nélkül áldozott a római császárnak, a másik inkább az életét adta, hogyha le kellett borulnia a császár szobra előtt. Óriási feszültségek között élte meg a maga hitét ez a gyülekezet. És alapvető kérdése, hogy hogyan lehet gyakorlatilag megélni a Krisztus követést. Bár lenne ennyi igényesség bennünk mindig, és bár lenne ez nagyon fontos szempontja a mi Krisztus követésünknek, nem csak a lelkünket mosdatjuk, és a lelkünkben gyönyörködünk az Úrban, hanem hogy hogyan tükröződik ez a hétköznapokban, hogyan lesz valósággá a mi Krisztus követésünk. Mi követi az Isten tiszteletünket, ha kilépünk innen, ha hazamegyünk, ha munkahelyünkre megyünk, ha egymásra nézünk, ismerősökkel és ismeretlenekkel szóba állunk, kapcsolatba kerülünk. Mi következik ezután? Hogyan folytatódjék az életünk Isten tisztelete? Ez a szakasz, amit most olvastunk, hallottunk az igében, három dologban segít bennünket eligazodni. Az egyik a házasság kérdése. Aztán rabszolgaság és szabadság kérdéséről és a krisztusi értékrendről szól. Erről a három dologról lesz most szó, és ezt a hármat követjük nyomon. Pál apostol válaszainak van egy belső indítéka, amiért ő így válaszol, az az idő sürgetése. Ő ezt mondja, a korintusi levél Pál ifjabb korában született, amikor ő azt gondolta, hogy nagyon közel van már, szorongatóan közel van Krisztus visszajövetele. Ez így fogalmazódik meg ebben a részben, hogy az idő rövidre van szabva. és mert sürget az idő, hogy mielőbb Krisztus elé álljunk, mert sürget az idő, hogy megfeleljünk a mi Urunknak, hogy a bíránknak számot adjunk önmagunkról, ebből sok minden következik, és ebből sok mindent kell leszűrnie a keresztény embernek. Azt gondolom, hogy a végidőkre való várás, mintha kicsit megszürkülne, mintha kevésbé lenne hangsúlyos a mi gondolkodásunkban. De azzal pedig számolnunk kell mindahányunknak, hogy az idő rövidre van szabva. Kinek hány év, hány nap, hány perc, egyikünk sem tudja. Kinek mennyi a neki kiszabott idő, ezt egyes-egyedül a gazdánk tudja. De az idő szorítása figyelmeztet arra, hogy egyszer meg kell állnunk a mi gazdánk előtt, és számot adni önmagunkról, és ebből nagyon sok minden következik. Az az igényesség is, és az az alaposság is, hogy akkor minél inkább tudjak a gazdám tetszésére élni, minél inkább az ő akaratát követve tudjak élni, ameddig csak élhetek ebben a világban. Tehát mit mond Pál apostol ezekről az alapvető kérdésekről? Miközben ez az ő meghatározottsága, a másik, hogy ő nőtlen ember volt, ő nem volt házas ember. Talán nem véletlen, hogy ő utazta a legtöbbet az összes apostolok közül, hiszen szabad volt arra, nem kötött egy család, mehetett, ahogy a lélek vezette, indította őt, mehetett az Úr útjain, és hirdetette az evangéliumot. Tehát első kérdés, házasság kérdése. Nagyon sok etikai, nehéz kérdést vett föl, azt gondolom, minden egyes ember számára, akkor is, ma is, a házassága megélése. Hiszen két külön világ találkozik a házasságban. Két egészen másféle ember szövetséget történik, akik egészen más utakról jöttek, egészen másféle személyiséggel. Ebben harmóniát teremteni, ebben egyensúlyt teremteni és találni, ez bizony művészet, a szeretet művészete, az alkalmazkodás művészete, az egymásra figyelés, az odaadás művészete. Mindannyiunknak, akik házasságban élnek vagy éltek, pontosan tudjuk, miről beszélek, hiszen ez a szépsége is és a nehézsége is minden egyes házasságnak, hogy két külön világból érkezünk, és együtt élünk, és egymásért élünk, és ebben kell egyensúlyt teremteni. Korintusban ez tetéződött azzal, mint hogy az előbb erről szó volt, hogy egy pogány világban keresztjén emberré lett valaki. És a család egyik tagja így, a másik tagja úgy gondolkodott. Mit tanácsol az ige? Mit tanácsol nekik Pál, amikor az amúgy is nehéz egyensúly megteremtésében van egy elvágó kérdés, egy sorsdöntő kérdés. Krisztussal vagy Krisztus nélkül élem az életemet? Krisztusra figyelek, és az övé az életem? Vagy nélküle akarom élni az életemet? Hogyan éljek tovább az én hitetlen és pogány társammal? Nagyon sok házasságban kérdés ez ma is. Vagy azért, mert időközben tért meg az egyik fél, és lett Krisztus követő, vagy azért, mert eleve úgy lépett bele magát hívőnek, keresztjének gondoló ember, férfi vagy nő, egy kapcsolatban és egy házasságban, vagy a párjának egész más elgondolása, egész más értékrendje, egész más útja volt. A házasságon belüli feszültségek, ráadás feszültsége, azt gondolom ez a két külön világ, két különböző eszmerendszerhez, hithez tartozás. Mit tanácsol nekik Pál? És mit tanácsol nekünk Pál? Azt mondja, hogy ne váljatok el, ne keressetek elválást, akár a férről, akár a feleségről van szó. És elmondja, hogy mert hogy nem tudhatod, te férfi vagy nő, hogy a te általad megszenteltetik-e, és megmented-e a házastársadat. A családban való élés lehet a Krisztushoz vezetés útja, lehet a bizonyságtétel útja, lehet a küldetésünk, lehet egy alapküldetés. Éppen a magunk életével, a magunk hitével, a magunk életgyakorlatával elvezetni valakit Krisztushoz. Keresztelők kapcsán sokszor beszélünk erről, vagy gondolkodunk erről, de a házasság kapcsán is lehet erről gondolkodni. És áldott az Úr azokért a házaspárokért, akik egymás számára megerősítést jelentenek a Krisztus követésben, és segítik egymást az örök életre, és segíteni tudják egymást a Krisztushoz vezető úton. És el lehet kérni az erőt, azokban a házasságokban bölcsességet, Szentlélek vezetését, ahol felemás az iga, ahogy kétféleképpen gondolkodnak, élnek a házastársak. A hitetlen házastársat meg lehet nyerni Krisztusnak. Értem, dolgoztam egy olyan gyülekezetben, ahol a gyülekezet gondnoka így lett keresztjén, hogy a felesége megtért, és a felesége Krisztus követő lett, és az az ember nagyon sokat morgott a feleségével, minek jár bibliórára, meg Isten tisztelte, és hogy képzeli, mi lesz a főzéssel, és így tovább, meg a vasárnapi ebéddel. Az asszony hűsége, álhatatossága, türelmessége és szelítsége vezette el a férjet Krisztushoz. És tért meg, és aztán később maga is egy gyülekezet munkatársává tudott lenni, és példájává anyáinak. Szabad nekünk tehát erre ügyelni, és erre figyelni, és nem elmenekülni az ilyen felemás kapcsolatokból, de szabad meggondolni, amikor belelépünk egy ilyen kapcsolatba, az ifjúságnak szól elsősorban. Szabad végig gondolni, hogy hogyan választunk párt, és mire figyelünk. Szempont-e a társamnak, a páromnak az, ami számomra a legfőbb érték, és a legfőbb kincs, a Krisztushoz tartozás. Másrészt azt mondja erről az ige, mit tudhatod, te férfiú vagy nő, megmentheted-e a te hitetlen társadat? Az otthoni bizonyságtétel életmentés lehet. Ahogy mi megéljük a kereszténységünket, az életmentő lehet. Lehet, hogy a társaink örök élete múlik rajta. És hiszem, hogy ez nem csak a házasságokra, nem csak a szoros családi kötelékekre igaz, úton a legnehezebb, de nem csak ezekre igaz, hiszen vegyes, összetételű közegben élünk, dolgozunk szinte mindahányan. Olyan világ van, ahol hívők és hitetlenek találkoznak. Vajon mit hallanak tőlünk a hitetlen társaink, úti társaink? Mit látnak? Miféle példát mutatunk, és tudjuk-e terelni őket a Krisztus követés útján? Adjon az Úr hozzá erőt is, bölcsességet is, hogy tudjuk őket Krisztushoz vezetni. A második kérdés, férjhez adni vagy nem adni a leányt. Ez a következő házasságos kérdés ebben a részben. Férjhez adni vagy nem adni? Pál ugye nőtlenségben élt, és az ő speciális szempontja, hogy nem sokára eljön Krisztus. És ezt ilyen jó kis magyaros szlengel, mi ezt mondanánk, hogy erre a kicsi időre már minek házasodni, és minek férjhez menni. Pál apostol ugye zsidó közegből jön, az Ószövetség népéhez tartozik. Az ő számára a házasság Isten ajándéka, és nem más, mint beteljesítése a teremtésben adott isteni lehetőségnek szaporodni és sokasodni, és betölteni a földet. Számukra ez valóság volt, amikor a családot alapították, és a gyermekeiket fölvállalták. Egyfajta engedelmesség is az Úr szavának, és betöltése az Úr akaratának és szavának. Akkor hogy lehet, hogy Pál, aki zsidó léttére mond ilyeneket, hogy nem kell ám nősülni, meg házasodni? Pál a sajátos élete miatt mondja ezt, hiszen ő maga azt vallja, kívánja mindenkinek, hogy úgy legyen, mint ő, nőtlenül, házasság nélkül. Mert akkor az egész életét, a teljes idejét Krisztusnak tudja szentelni. Áldott az Úr, hogy lehet úgy is, hogy a családunkkal együtt dicsőíteni az Urat. Lehet úgy is megélni a családi életünket, hogy ez lesz jel és üzenet a kívülvalók számára. Tudom, hogy tudjuk, és legtöbben tudják ebben a gyülekezetben, és legtöbben így élik a maguk házasságát és életét, ezzel a tudatossággal is. De szabad erre tudatosan odafigyelni, hogy evangélizál, nem csak a prokriszt, és valahol Németországban mond egy lelkész nagyon fontos és jó dolgokat, van embertől emberig érő bizonyságtétel is, az, ami közöttünk, az életünk folyamán történik. A második társadalmi kérdéskör, ami foglalkoztatta a korintusiakat, úgy tűnik, a saját nemzeti identitásuk, és rabszolgasság, és nem rabszolgasság. körülmetélkedni, vagy nem, zsidóvá lenni, vagy nem lenni, mi a fontos. Kell-e ez az ókornak, illetve az első keresztényeknek nagyon fontos és életbevágó kérdése volt. Volt ilyen irányzat, amelyik azt mondta, hogy először zsidóvá kell lenni, körülmetélkedni, betartani a zsidók törvényét, utána keresztényné. Pál üzenete, hogy nem, egyenes utunk van Krisztushoz. Szabadok vagyunk Krisztushoz tartozni, mindenféle ilyen megkötések nélkül. A másik nagy kérdéskör a rabszolgaság kérdése. Ez, amit az én beszélgető társam a szememre hányott és számon kért a kereszténységem. Az első kereszténységben, az első gyülekezetekben valóban nagyon sok rabszolga volt. Valóban sokan tartoztak hozzá, de miért is? Mert az evangélium, az jó hír, az üzenet, hogy egy lenézett, megvetett, emberszámba se vett embert, valaki úgy szeret, hogy az életét adja érte. Mert ez a világ legjobb jó híre, hogy valaki elfogad akkor is, ha mások taszítanak, löknek, korbácsolnak, lenéznek, akkor is valaki melletted áll, valaki elfogad, valaki ember számba vesz, és valaki annyira szeret, hogy megvett téged, mégpedig a saját halála árán. Valóban nem változtat a társadalmi különbségeken az új szövetség. Nem nyúl bele egyenesen, és nem helyezi át a súlypontokat, valóban Pál tanítása sem. De meghirdet benne egy örömhírt. Rabszolgaként is, kiszolgáltatott, lenézett, gyenge emberként is, összetört élettel is áron vétettetek meg. Erre fogunk emlékezni az úrvacsorában, és emlékeztessen rá a kereszt. A mi szeretettségünknek ára Krisztus volt. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb jó hír, amit el lehet mondani egy embernek. Egy ember, szeretett vagy. Elfogadott vagy. Befogadott vagy. Mindegy, ki mit szól, és te mit gondolsz önmagadról önmagadban. Akkor is így van. Valaki úgy döntött, hogy gyermekévé fogad, valaki eljött érted, hogy letegye az életét, hogy magához emeljem. Szeretet vagy. Az ő fészek melegében, Krisztus fészek melegében lehet élnünk és lennünk. Ugyanakkor Pál nem vak, és nem az élettől elrugaszkodott, ezt mondja, ha szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Mert ha lehet, hiszen azért rabszolgák felszabadítása is történt, és elengedése is történt, mint hogy önkéntes rabszolgaság is szokásban volt abban az időben. És ennek megint van egy máig ható vetülete, vagy egy máig húzható vonala. Nagyon sokan úgy lettek rabszolgák, hogy eladták önmagukat az adósságaik fejében. Ugye tudjuk, hogy ez nem ismeretlen, itt Magyarországon ma sem. Akiktől elveszik a szabadságukat, kicsalják mindenüket, és kénytelenek rabszolgasorsban élni. Gazdag uraságok megszégyenített, kifosztott embereiként. Nem baj, ha tudjuk, hogy ez a magyar valóság része is, az érdi valóság része is. Ez sem baj, ha a szívünkbe és a lelkünkbe véssük. Tehát, ha szabaddá lehetsz, akkor élj ezzel. De az Úrban elhívott rabszolga az Úr szabadosa. Senki ne legyen a másik ember rabszolgája, ne adja le önmagát. És nem csak ilyen nagy társadalmi feszültségekben lehet ezt átélni, hogy eladni önmagam, hanem nagyon sokféleképpen lehet eladni önmagunkat valakinek. Lehet alárendelődnünk valaki akaratának, szándékának, akár tudatosan, akár véletlenszerűen, figyelmetlenül élve az életünket. Akkor hagyjuk, hogy a fejünkre nőjön valaki, és mindent ő határozzon meg, és ő szabjon meg. Ne legyen senki rabszolgája, senki ember rabszolgája. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr szabadosa, őt Krisztus szabadította föl. Neki szabadsága van belülről, a lelkében van szabadsága. A Krisztus élete árán megvett embert valóban ez szabadítja meg, és ez adja a lelke nyugalmát. És ez adja a nyugodt álmait, és ez adja az egyenes derekát, és a fölemelt fejét innen veheti. Mert Krisztus megvette, Krisztus meghalt érte. És ő kész mindenkiért, Krisztus kész volt mindenkiért letenni az életét. Bőti időszak van, Krisztus halálára emlékezünk, de jó lenne ilyen elfogulatlan szemmel néznünk egymást, hogy akit mi ma rabszolgának látunk, kiszolgáltatottnak, semminek, ő is a Krisztus gyermeke lehet. Krisztus érte is odaadta önmagát. De jó lenne, ha megtisztulhatna a szemünk, a tekintetünk, a véleményünk, miközben az Úr elé állunk az úrvacsorában. Miben is áll a keresztény ember szabadsága? Jézus azt mondja, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad, éppen ebben az elfogadottságban és szeretettségben. És ez olyan lelki szükséglet, ami nélkül meghalunk mindahányan. Ha ezt át nem éljük, ha ez kimarad az életünkből, keserűség, depresszió, sokféle baj és betegség származik ebből. Ha valamire, erre a ma embere is sóvárogva vár, és várja tőlünk az üzenetet, a jó hírt, hogy valaki elfogad, és valaki befogad, és valakinek fontos vagy, nem értéktelen az életed. Pál azt mondja, hogy Krisztus halála árán megvettség, ez szabadság. Pál tanácsainak van egy oka, és van egy értékrendje, erről az imént is volt szó. Ez, hogy áronvétettünk meg, és a legfontosabb, ezt mondja másodszor, az Isten parancsainak megtartása. Ez a legfontosabb. Ezért lehet szabadon élni. Rabszolgaként is szabadon. Társadalmi rangtól, helyzettől, anyagi lehetőségtől, testi állapotunktól függetlenül szabadnak lenni. Mert a legfontosabb Isten parancsainak megtartása. Pál még hozzáfűz valamit ahhoz, hogy miért is maradjanak szabadok a házasságra vágyó emberek, vagy a házasságban élők. A küszöbön álló szükség miatt. A keresztyénüldözések megkezdése miatt még csak a kezdete van ez időtájt, még csak néhány villanása a keresztyénüldözésnek, amikor Pál mindezt tanácsolja. Gyanítom, nem tudjuk. Lehet, hogy ő ezért nem nősült meg, mert nem akarta a saját családját veszélyeztetni. Mert az iszonyú dolog a társunkat halni, hagyni, vagy szenvedni, látni, hagyni, vagy a gyerekünket. Vagy akiket nagyon szeretünk. Pál talán ezért is tanácsolja, hogy a küszöbön álló szükség miatt ne házasodjatok. Az idő rövidre van szabva ezentúl. Úgy éljetek a világgal, mintha nem élnétek. Mit is jelent ez a mintha nem? Találkoztam egyszer egy férfiúval, aki éppen erre az igére hivatkozva úgy gondolta, hogy valóban úgy él, mintha nem lenne felesége, miközben volt felesége. Ettől még néhány nőci jött-ment körülötte. Hogy is van ez? Tényleg ilyen könnyelműségre biztat bennünket ez az ige? Az idő rövidre van szabva ezentúl, és úgy éljetek a világgal, mintha nem. Ez azt jelenti, hogy az adott időt, az adott életélményt, az adott eseményt teljességgel komolyan venni. Fölfedezni benne az Úr vezetését, az Úr jelenlétét, azt, amit éppen a pillanat az adott élmény és az adott esemény hoz, de bátorsággal el is engedni, szabadon engedni az időt, a pillanatot. Mi a nagyszerű pillanatokat szeretnénk megállítani az időt, és sütkerezni a szépségében és a gyönyörűségében, és gyorsan kiradírozni, kitépni az életünk lapjairól azt, ami keserű, ami nehéz, amit nagyon nehéz elhordozni. Ez az ige. Szabadságra visz, és szabadságot tanít nekünk. Hogyan lehet ez? Emlékszünk Pál életútjára. Pálnak megvolt a maga ötlete, terve, missziói munkaterve, hogy hogyan kell élni, merre kell indulni, hova kell fordulni. Megvolt az ötlete, hogy Kis-Ázsiába mely gyülekezetek, mely városok felé indul, hogy gyülekezetek szülessenek. Ám de álmában megállította az Úr. Elküldte Európába, így került Filippibe. Egy ember, aki szabadon vette, szabadon kezelte a pillanatot, az ötleteit, a saját terveit, a saját célkitűzéseit, a saját álmait, komolyan vette, de kész volt elengedni is. Kész volt az Úrért kiengedni a kezéből. Hagyta, hogy a pillanatai ura is, az élete történésének ura is, az Úr legyen igazán. Legvégül is befejezésről. Ez a levél az állapotaink, a helyzetünk elengedésére és az Úr iránti bizalomra tanít bennünket. A lelki szabadság titkát feszegeti, és kínálja nekünk. És a lelki szabadság titka, ha egyszer Krisztus uralkodhat a mi szívünkben és a mi életünkben, mert hogy áronvé tettünk meg, és az ő gyermekei vagyunk. Kész vagyunk-e ezt a szabadságot így elfogadni Krisztus kezéből? És megélni a teljes életünket az Úrhoz tartozás igényességével és szabadságával, a pillanat szabadságával. Amen. Imádkozzunk. Igen, Urunk, szeretnénk téged megragadni a mi lelki kezünkkel, szemünkkel. És köszönjük, hogy te nem futsz el tőlünk, és nem menekülsz el előlünk. Te látod, Urunk, hogy hányszor játszunk mi bújócskát veled, és hányszor rejtegetjük az életünket, féltve önmagunkat tőled, a te vezetésedtől, a tőled való pillanattól, a tőled való élet olykor küzdelmeitől. Urunk, köszönjük, hogy tiéd lehet a teljes életünk. És köszönjük, hogy nagy árat fizettél miértünk. Föl sem foghatjuk. Alig tudunk belegondolni, Urunk. Elképesztő ez a szeretet, hogy a mi méltatlanságunk ellenére fölkínálod önmagad, ilyen áron is. Köszönjük, hogy valósággal szabaddá szeretnél tenni bennünket. Valósággal megerősíteni, valósággal betölteni, valósággal eligazítani, világosságot adni ebben a világban. Itt vagyunk, Urunk. Ajándékozz meg napról napra, lelkeddel, önmagaddal. És látod, Urunk, a mi nemzetünket. Látod ezeket a feszültségeket. Látod ezeket a kétségeket és kérdéseket, amik ma foglalkoztatnak bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te a nemzetnek is ura vagy. És tőled kérhetjük, hogy adj világosságot a mi dolgainkban, s világosan látó vezetőket is, tőled valókat. Urunk, köszönjük, hogy arra bíztatsz bennünket, hogy figyeljünk rád, hiszen az idő rövidre van szabva ezentúl. Nem tudjuk, mennyi a rendelkezésünkre álló idő, de legyen minden időnk a tiéd. Amen.